Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 265. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Még barangolunk egy kicsit a múltban, az előző adáshoz hasonlóan, amelyben egy 3500 éves roncs nélküli hajóroncsról, egy szivacs halász munkájáról, szellemhajókról és szellemkonténerekről, a víz alatt gazdájukra váró spanyol kincsekről beszélgettünk. Ahogy mondani szokták, volt itt minden, mint a búcsúban. Persze mindez nekünk nem volt elég, és nem azért utaztunk tovább térben és időben, mert az említett hajóroncs lelőhelyén Törökországban a pisztácia kifogyott csokoládé nem is volt, hanem mert már várt ránk a mai Argentina területén egy barlang, hogy beengedjen minket belső tereibe, hát ha mi is okulunk. A patagóniai 8200 éves barlang falátékesítő festményekről egy nemrégiben elvégzett vizsgálat megállapította, hogy nagyjából 130 generáció informálódhatott a fal felületet szemlélve, és hogy az ábra rengeteg tartalma 3000 év alatt gyűlt össze. Martos Gábor művészeti íróval címszavakban beszéltünk egy-egy jelentősebb korszakról és helyszínről, ahol egykori történeteket rögzítő festett faldíszeket találtak. Így érintőleges kitértünk a graffitikre és a hieroglifákra is, és természetesen megvizsgáltuk az említett 8200 éves barlangot, amely a kutatók szerint egy találkozóhely lehetett, amolyan kulturális központ. Martos Gáborral ma ide térünk vissza, mondhatni a kezdet kezdetére, többek között ahhoz a rejtélyhez, hogy alapvetően miért is volt fontos az ősembernek, hogy kipingálja a barlangfalat. A különböző válaszlehetőségek között valamiért nem szokott szerepelni a csak. Pedig miért ne rajzolgathatott volna unalmában? Kedvtelésből. Stresszoldásért. Még ha a kifejezés akkoriban ismeretlen volt is, a jelenség nem biztos. Tudom, hogy a stresszt civilizációs betegségnek szoktuk nevezni, de az akkori közösség talán nem volt egy adott civilizáció? Na ugye, ott és akkor is tuti fel tudta bosszantani egyik ember a másikat, legfeljebb a felmerülő probléma volt más, mondjuk, hogy az egyikük elrejtette a másik dárdáját, csak úgy, viccből. Na meg esetleg a konfliktus kezelés módja is eltérhetett a napjaink bélitől. Erre nem is hoznék példát, mert félek kiderülne, hogy nincs is akkora eltérés. De visszakanyarodva a barlangrajzok készítésének céljához, Martos Gábor művészeti íróval most onnan folytatjuk, hogy sorra veszi a lehetséges okokat.
Első megálló.
Ennek van oktatási jellege, szakrális jellege, valamilyen fajta könyörgéshez kötődik, hálaadáshoz kötődik, oktatáshoz kötődik, egyszerűen csak egy rítushoz kötődik, egy megköszönés. De valahogy mégiscsak ott egyszer valószínűleg ez elkezd szétválni, hogy van, aki ezt tudja csinálni, és akkor valahogy ő is egyszer csak annak a közösségnek megbecsült tagja tud lenni, még akkor is, ha esetleg nem megy ki minden nap velük a vadászatba, mert mondjuk ügyetlen, sérült, nem tudom, de eltartja őt a közösség, mert valamit tud, ami mindenki másnak valamilyen szinten azért hozzáad az életéhez. Nem csak azért, mert föl tudja rajzolni a bölényt, és köré tudja rajzolni a figurákat, hogy kell a bölénybe keríteni, és akkor ebből a gyerekek majd tanulnak, hanem hogy mégis valami van egyfajta vizuális élményük ottan abba a barlangba ettől az egész dologtól. És akkor kiderül, hogy lehet, hogy nem olyan ügyes vadász, mint a többi, de mégis tud, hogy idézőjelben mondjam, hasznos tagja lenni a közösségnek. Ugye nem véletlen, hogy amikor azt mondják, hogy mi a ennek a fajta emberi társadalomnak, közösségnek, együttélésnek a legkorábbi jele, és akkor azt szokták mondani, hogy azok a fajta különböző őskori leletek, emberleletek, tehát csontleletek, ahol például az látszik, hogy valakinek eltört a combcsontja, de össze van forva, tehát az azt jelenti, hogy sokáig még élt utána, ami azt jelenti, hogy a társai adott esetben cipelték magukkal, és nem hagyták a sorsára, és erre mondják ugye azt ezek a fajta társadalom kutatók, hogy ez a legbiztosabb jele annak, hogy ott már valamilyen ilyen emberi társadalom volt. Én azt gondolom, hogy ezt a gondolkodást ugyanúgy rá tudjuk tenni, vagy rá tudjuk húzni a barlangrajzoknak a keletkezés történetére is.
Az például nagyon érdekes, hogy ugye barlangrajz esetében, bár azt nem feltétlenül tudjuk az okát, de azt, hogy mit ábrázol, azt igen, ahogy ön is mondta, az a bölény olyan, lemászik a falról. És hogyha egyel tovább lépünk a hieroglifákhoz, ott is felismerhetőek jellemzően a figurák, de láthatóan másképpen ábrázolják, mint ahogy egyébként feltehetően látták az embereket. Mert talán itt jelent meg először, még akkor is, hogyha központosított volt ez a bizonyos történet megőrzési forma, hogy valamilyen módon legyen jellegzetessége, mert rendben van, hogy a perspektívikus ábrázolás előtt még nem nagyon értették azt, hogy hogyan forduljon oldalra, hogyha a test meg szembe van, és akkor a fej fordul a másik irányba, de azért én azt nem feltételezném, hogy ne tudtak volna akár máshogy, illetve az sem, hogy ők így látták volna a világot. Ez, hogy egyforma, tehát másfajta egyiptomi motívumrendszert, mintát, azt nem látunk, azt nem látjuk, egy másik egyiptomi máshogy rajzolt volna. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez egy megállapodás volt, vagy tényleg másképp látták a világot.
Hogy látták a világot, ezt nyilván nagyon nehéz van megmondani. Igen, persze, a perspektívát nem tudták, ugye, tehát vannak ezek a klasszikus dolog, ugye, hogy a medencét fölülről rajzolja a négyzetnek, de a négy oldalán ugye a talpával a medence felé, és ugye így módon mondjuk a lombkoronájával a világ négy égtája felé állnak a fák, mert azt meg úgy lát. Nyilván nem úgy látta, hát pontosan tudta, hogy a medence ezen az oldalán nem fejjel lefele állnak a fák, de nem tudta ezt az egészet máshogyan valahogy, hogy egy vizuális rendszerbe beletenni. Az meg, hogy ezek, tehát amit itt maga mond, ugye, tehát hogy az hogy van, hogy a láb oldalt a felső test szembe fordul, a fej megint profilból, ugye itt megint azt mondom, hogy ne felejtsük el, hogy ez egy írás. Tehát azért, mert ő adott esetben ezt így rajzolta, ottan az valamilyen fajta történetet, vagy embert jelenített meg, tehát hogy azért ez nem úgy volt egy rajz, mint ahogy aztán majd nem tudom én a reneszánszban a Leonardo megrajzolja a Mona Lisa portréját, és hogy ottan egy arcot akar megörökíteni. Nem, ő ottan pontosan tudta, hogy ő ezt oda teszi, akkor azt mindenki, akire erre ránéz, az fogja tudni, hogy ez itt mostan ez, aki a legnagyobb a sorba, az a fáraó, aki egy kicsit kisebb mellette, notabene tök ugyanúgy néz ki, mert az egész állása, meg mindene ugyanaz, az a felesége, aki még mellette áll, még kisebb az az írnok, vagy a nem tudom én, a pap, vagy a bíró, vagy a nem tudom, és akkor az egészen legapró picik, azok meg ottan a rabszolgák. És hát persze, hogy hát nyilván nem úgy látták az embert, de ő valami miatt, ez megint ugye az a fajta absztraháló képesség, tehát hogy tudok valamit megjeleníteni úgy, hogy azt bárki, aki ránéz, azt pontosan értse. Ha Nofretiti fejét meg tudták szoborba faragni, de azt a síkra már nem tudta volna, hogy átenni szemből a fejet. Tehát elfordította a fejet profilból, mert úgy ugye az orra, szája, a homlok, azon nagyon jól lehet az ember fejét úgy megrajzolni. A felső testet a szembe fordítva ábrázolta, mert úgy tudta a karoknak a pozícióját jól meg. A lábot meg megint oldalt rajzolta, mert avval tudta a lépést ugye valamilyen módon leképezni, hogy a lábfejek egy irányba állnak. És hát azért persze, hát a művészet mindig változik, tehát nyilván más lesz a Giotto-nál a középkorban egy alak, és más lesz majd a reneszánszban a Leonardo-nál egy alak, vagy bárki másnál, és nyilván más lesz majd a 20. században a Picasso-nál egy alap, ahol nem tudom, hogy négy szeme van, öt orra, három füle, mind az egy oldalon, szóval ez már azt gondolom, hogy ez a művészet, a története, a művészetnek, a művészi látásnak a folyamatos változása ebben az egész folyamatban.
Igen, és ugye ebben az esetben, amiről ugye eddig is beszéltünk, a hieroglifa, az írás, az történetmesélés, ott tulajdonképpen úgy fogjuk fel az egyes kis motívumokat, mint az egyes szótagokat vagy betűket, tehát tulajdonképpen ott nem is kell ezt művészi szinten értelmezni, gondolom én, de pontosan, ahogy mondta, hogyha szobor tudott készülni, tehát 3D-ben tudott készülni, Lényegében olyan, amit művészetként értékelhetünk, tehát valójában látták, értették az embert, hogy furcsa érzés az, hogy mindez mondjuk 2D-ben a papíruszon nem tudott megjelenni, mert a hieroglifa, ez volt a karakterkészlet, amit lehetett használni, tehát itt nyilván nem is volt individualizmus, meg művészi önmegvalósítás, ez az írás volt. De hogy ha tudtak szobrot készíteni, és egyébként kicsit arrébb néhány kilométerrel már a demokráciát építették, ugye az ember valahogy mégsem tudja elképzelni, hogy miért nem tud háromdimenzióban gondolkozni, hogyha kétdimenziós felületről van szó, hogy ez ekkora nagy ugrás volt tényleg, hogy ehhez évszázadok kellettek, és az írás az pedig mindennek csak a stilizált változata.
Igen, ez egy iszonyatos ugrás volt, ugye, amikor annak idején ugye az Albertiniék, a Brunelleschiék ugye föltalálják ugye a kora reneszánszban a perspektívát, tehát amikor egyszer csak a kétdimenziós síkon megjelenő kép, az valamilyen módon tudja imitálni, felidézni, megidézni a háromdimenziós térnek a látványát. Tehát, hogy az igen, hát az egy egészen elképesztő nagy ugrás a művészet történetében. Egyébként volt, tehát Egyiptomban is volt festészet, azt tudjuk, onnan tudjuk, hogy a Plinius, amikor ír arról, hogy milyen régi festők voltak, akkor ottan bizonyos egyiptomi festő neveket is emleget, akiknek hát természetesen nem maradt fönt semmilyen alkotása, vagy legalábbis közvetlenül nem, mert bizonyos átételek alapján maradt fent, mert például az a bizonyos pompei padló mozaik, amit szerintem minden magyar, aki járt valaha iskolába és a történelem könyvébe látta azt a képet, az a bizonyos Nagy Sándornak és a Dareiosznak a csatája mozaik a padlón, amire ugye azt szokták mondani, hogy ott a bal oldalon a lovon ülő arc az maga a Nagy Sándornak a portréja, és a jobb oldalon pedig van egy ilyen nagy szakállas valaki perzsa, hogy az maga a Dareiosznak lenne a portréja. Ezt ugye mi ma egy töredékesen egyébként, de viszonylag jó összefüggő felületeken láthatóan egy pompei padló mozaikról ismerjük, de azt például ugyancsak például a Pliniustól lehet tudni, hogy annak az eredetie az egy festmény volt, amit egy egyiptomi, ráadásul nő festett.
Hogyha még a következő néhány évszázadot így egybevesszük, ami egy nagyon csúnya dolog a részünkről, de mivel mi nem művészetként vizsgáljuk ezt a bizonyos itt vagyok üzenetet, hanem ténylegesen üzenetként és emlékhagyásként, akkor azt lehet mondani, hogy amint megjelentek a kódexek, a nyomtatás, egyáltalán az írás olvasásnak a kultúrája, onnantól kezdve nem volt feltétlenül fontos, most természetesen a 19. században látjuk azt, amiről beszéltünk eddig is, Széchenyi példáját, Byron példáját, hogy ez egy más, az egy személyes fontosság, ami tényleg erre az ősi ösztönre reagál, de alapvetően olyan jellegű fal, hogy mondjam, festészet vagy falra írás nem jelent meg, ami mondjuk egy tájékoztató jellegű, de mégis esztétikus élményt adó mű volt, akár mondjuk mint a barlangrajz, vagy mint a hieroglifák.
Valószínűleg azért voltak, mert éppen az is nem olyan régen, talán egy-két éven belül volt, ugye, amikor a pompei feltárásokban előkerült valami, ugye úgy volt a bulvár sajtóban mindenhol, hogy gyors étterem, ugye, hogy már Pompejben is volt gyors étterem, ha erre emlékszik, hogy ez hogy volt, és akkor ott bizony ott voltak ilyen különböző, nem is a falon, hanem egy ilyen épített pult, ugye, ahol ottan ki voltak tálalva a különböző ételek, és ott ugye vannak bizonyos olyan típusú festmények, tések a falon, ahol ott, amit tudom én, van egy csirke képe, tehát nyilván ott volt a csirkehús kirakva, mellette van, nem tudom én, egy disznónak a képe, nyilván ott volt a sertéshús kirakva, aztán van egy, nem tudom én, egy marhának a képe, nyilván ott volt a marhahús kirakva. Tehát ilyen típusú reklámok azért, és ezt most idézőjelben mondom, nyilván a reklámot, de hát ha belegondol, a cégérek is ugye aztán ilyenek voltak, a különböző hotelfeliratok, a Pest-Budán is, nem tudom én, az angol fogadó, ugye, és akkor ott valami nyilván az ajtó fölé oda föl volt festve az épületre. Hát azért ilyen smi típusúakat sokat látunk, és hát aztán ennek majd az iszonyatos nagy fordulata körülbelül olyasmi, mint a reneszánszba a perspektívának a, nem is azt mondom, hogy feltalálása, hanem megtalálása, az majd a plakáttal fog eljönni ugye a 19. században, amikor ugye a litográfia, mint megint csak egy technikai újítás, ugye lehetővé teszi, hogy bármilyen mennyiségben, vagy hát legalábbis az addiginál egyenként kézzel rajzoltnál sokkal nagyobb mennyiségben, sokszorosítva lehessen nagyméretű plakátokat, színes plakátokat kinyomni a falra, és akkor ugye jön a Toulouse-Lautrec, meg a többiek, és akkor csinálják ezeket a fantasztikusan szép, később aztán szecessziós, a muha, meg nem tudom, plakátokat, amiket ma már megint csak úgy tekintünk művészetnek, mint szép művészet, pedig hát ha belegondolunk, akkor ez annak idején egy alkalmazott művészet volt, mert hogy egyszerűen a nem tudom én, a Folies Bergère-t kellett reklámozni, és ezek azért készültek. Tehát azért ez mindig egy ilyen nagyon kettősség, mert, és ebben ugyanaz van, mint amiről már itt többször is beszéltünk, a visszamenő az ősemberik, hogy arra mindig figyeltek, hogy ami kikerül a falra a közönség elé, az lehetőleg azért szép is legyen. Tehát hogy a szép érzék az ugyanolyan fontos, ha úgy tetszik, vele született igénye az embernek, mint a nyomhagyás.
Igen, ugye erről beszéltünk, hogy valójában az esztétikum megjelenés az fontos volt, bár ugye ez nem összetévesztendő feltétlenül ugye a művészi igényel, de mondjuk a plakáttal kapcsolatos mondata meglepett, hogy persze tudjuk, hogy alkalmazott művészet, de művészet, tehát hogy felteszem, hogy Lautrec és társai, vagy Mucha ön is említette, ők azért tudták, hogy ez egy művészi eredmény, ők tudták, hogy lehet máshogyan is a Folies Bergère-t például reklámozni, vagy bármilyen cseh kulturális intézményt, hogyha már Mucharól
van. Világos, persze, hát nyilván, és hát nem véletlen, hogy azért tényleg komoly művészekről beszélünk. Plakátművészetben is vannak fantasztikus művészek, akik a plakátba óriásit alkottak, de itt azért abban az időben meg pláne azért itt képzőművészekről beszéltünk, tehát itt nem egyszerűen arról volt szó, hogy nem tudom én, a 60-as, 70-es években a moképnél, hogy bejött az új film, és akkor valakinek két nap alatt kellett rajzolni valamit, amivel ki lehetett ragasztani az egész város, hogy mindenki rohanjon megnézni a tök mindegy, kinek a legújabb filmjét. Szóval,
pedig azok is milyen jól néztek ki mai szemmel.
És hát nyilván ott is születtek közben persze nagyon szép dolgok, és ugye ma már például azt a régi plakát árveréseken látjuk, hogy ezeknek a régi valóban szép, és valóban a kor akkori művészei, tehát mondjuk egy Hellényi Tibor plakát, hát az ugye ma már olyan értéket képvisel, pláne ha mondjuk kevés van belőle, meg nem. Szóval, hogy ez itt megint csak az volt a lényeg, hogy valami olyan látvány kerüljön a falra, az emberek szeme elé, ami valamilyen módon vizuálisan is örömet okoz. Hát én nekem pont ez a bajom egyébként ma már, hogy ez is nagyjából eltűnt, tehát hogy ugyan iszonyatos kép özönben élünk, de a minőségi kép az egyre kevesebb.
De nem az van, hogy itt lép be az a tényező, hogy a művész azt mondja, hogy amit én szépnek találok, és az képezi le az én lelkemet, és innentől kezdve művészet, és hogyha 10-ből 9 embernek nem tetszik, akkor az csak annyit mutat, hogy az én lelkem eltér másokétól, bocsánat a nagyon-nagyon laikus megfogalmazásért, tehát hogy ebben is van egy szándékoltság, tehát pont ez érdekelne, hogy valójában itt akár mondjuk a plakátművészettől is viszonyítva a dolgot, hogy mindenféleképpen a szándék az, ami meghatározza, mert amikor gyönyörűen elkészültek ugye a kódexek, akkor a készítőjét nem hajtotta valami művészi vágy, az önkifejezés, hanem ő nagyon szépet akart csinálni. Lautrec esetében pedig feltehetően nem véletlenül olyan életképeket vitt vászonra, ha már ugye a Folies Bergère, de akár mondjuk a Moulin Rouge-nak a reklámját elkészítette, ami neki megragadó, ami neki vonzó volt abból a világból, és az egy bizonyos formában már szándék, és már véleménykifejezés.
Igen, de ugye közben eltelt a kódexektől a Toulouse-Lautrecig nem tudom néhány száz év, ami alatt azért ugye nagyon sok minden változott, például ugye, hogy alapvetően a reneszánsztól ugye egyszer csak az embernek a saját maga tudata, művészi tudata, fontosság tudata, stb. Az elkészített embernek ezt fontos tenni. Persze a kódex másoló általában nem is tudjuk, hogy miközben azért érdekes módon ott is ennek a fajta a Byron meg a Széchenyi Andor gróf jelhagyása ott is megvan, mert bizonyos kódexekben lehet a sor szélére, vagy a margóra, vagy bizonyos iniciálékban néha elrejtve neveket találni, hogy azt kiírta azt a kódexet, vagy kifestette azt az iniciálét. Tehát, hogy valamilyen módon azért ott is volt már bennük egyfajta alkotói öntudat, és azt valamilyen módon szerették volna nyomhagyásként az utókorra hagyni, hogy bizony ezt itten én írtam. Csak hát ugye közben eltelik ugye sok-sok év, és a művész, és egyáltalán a művésznek a zseni kultusza, és a zseni tudat, és a művésznek egyfajta piedesztára emelése ugye a nagy közönség által, ez ugye a Lautrecékig már addigra, ez már egy bejáratott dolog volt, mondom, ez ugye alapvetően a reneszánszban kezdődik, nem véletlen, hogy onnantól tudunk igazán neveket, hogy kik alkottak. Már a képzőművészetben is jó korábbról is tudunk, de nyilván sokkal kevesebbet. Tehát, hogy onnantól például majd aztán egy ponton elkezdik szignálni ugye a műveket, tehát, hogy fontossá válik az alkotó számára, hogy az ő kezéhez kötődjön egy munka, vagy egy adott munka ő által legyen ismert, és hogy mondjam, számon tartott. Tehát ez meg egy másik fajta változás, ugye attól kezdve, hogy az ősember, akinek még neve sincs, csak oda festi a bölényt, de azért adott esetben a saját tenyerét már odafújja mellé a szájába vett színes valamilyen növényi lével, mert mégiscsak akarja, hogy ez hozzákötődjön.
És az adott ember öltőben pedig tudták, hogy ő az, hogyha a modernitásban, vagy napjainkban nézzük ezt a bizonyos falakon megjelenő esztétikus ábrázolást, aminek van egy olyan célja, a tűzfalak lefestése, hogy egyrészt ne legyen olyan szürke a város, másrésztről pedig választanak valamit, hogy miért az legyen ott egy macskafogó, vagy Szabó Magdára emlékezés. Tehát, hogy van egyfajta, hogy is mondjam, emlékőrzés, a hozzánk is kötődő kultúra, ami egyébként egyre inkább nyilván a popkultúra önmaga, vagy például az, hogy nagyon hangsúlyosan növényeket, zöldet festenek azért, mert a beton dzsungelben mégis legyen valami élet, és a másik része az, ahol viszont hangsúlyozottabb a vélemény. Tehát a már említett Banksy, vagy a többi hozzá hasonló, ha van egyáltalán hozzá hasonló művész, akiknek a munkái azok a legritkább esetben csak rajzok, mert még ahol nincs is feltétlenül politikai kiállás, vagy vélemény, ott is van mindig egy vicc, ott mindig kell, hogy legyen egy többlettartalom. Tehát esetleg ezen a vonalon válik ketté ma, hogyha megnézzünk egy falon átadott a társadalomnak szánt üzenetet?
Hát igen, ez is nyilván egy alapvető különbség, mert mondjuk ugye maga itt mondta a macskafogót, meg nem tudom, meg ugye ma már különböző, ugye a Karikó Katalinnak is volt ugye portréja tűzfalon Budán, a 6-3-nak is van valahol egy ilyen tűzfala, ahol a angol-magyar határomról emlékeznek meg, de az egy sima dekoráció, tényleg az van, hogy ne a szürke tűzfal álljon ott, nem véletlen, hogy például nagyon sok esetben ez egyszerűen csak annyi, hogy egy tűzfalra egy élő, idézőjelben mondom, élő házat festenek, ugye ajtókkal, ablakokkal, erkélyekkel, virágokkal, ablakba locsoló nagymamával, és így tovább, és így tovább, és így tovább, tehát csak egyszerűen annyi, hogy egy élénkebb látványt nyújtson adott esetben egy sima fal annál, mint amit a sima fal látványa nyújt, de az egy dekoráció. A Banksy és mindenki más, aki ezen a vonalon megy, beleértve a már említett Basquiattól, egészen mondjuk a nem tudom én, a Stark Attiláig Magyarországon, vagy a nyilván lehetne itten egy csomó nevet innen-onnan, amonnan összeszedni, annak meg egy másfajta üzenete van. Tehát, hogy ő kifejezetten akar valamit mondani. És lehet erre azt mondani, hogy fölfestem 5 emelet nagyságba a Karikó Katalinnak a portját, az is akar valamit mondani, az persze, az akar valamit beszélni a magyar büszkeségről, arról, hogy lett egy Nobel-díjas tudósunk, arról, hogy mi magyarok mit tudunk adni a világnak, de ez, hogy mondjam, tehát ott alapvetően mégiscsak a dekorációs része az, ami elviszi
hát de
ezt az egész dolgot.
Vagyunk le, bocsánat, hogy közbeszorok, de ugye a bölény lerajzolása a barlangrajzon, ami egyfelől edukációs lehet, egyfelől büszkeség lehet, egyfelől csak a múlt megőrzése lehet, hát Karikó Katalin portréja mindezt a hármat mondjuk magába foglalja, más dolog, hogy képesek vagyunk már ilyen színesen, ilyen méretben megvalósítani azt.
Persze, hát ezek mind egymásból fejlődő dolgok a sok ezer éven keresztül is, aztán éppen mikor mit tud technikában, látványban, vagy a látványnak a megjelenítésében, a látványnak a lefordításában, lásd, két dimenzió, három dimenzió, és itt tovább, mit tud éppen technikailag az ember elérni, vagy a litográfia nyomással a plakátnak a sokszorosítása, az persze mindig minden befolyásol, mint hogy az is befolyásol, hogy éppen hol tart az az ember, psziché, hogy az én saját alkotói büszkeségem, hübriszem, ha úgy tetszik, az mennyire tud átjönni. Odaírom-e a nevemet a kódexnek azért a sarkába, biztos, ami biztos, hogy ezt én írtam, én festettem, én rajzoltam, vagy nem, vagy ismeretlen mester a nem tudom én a 12. századból. És aztán később ugye mondom a reneszánsz után, meg már persze mindenki odaírja a nevét, meg büszke rá, hogy igen, azt én csináltam, az igen is hozzám kötődjön, az a bizonyos kép, azt mindenki tudja, hogy az az én kezem munkája, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek attól függően éppen, hogy hol tart, hát most a nagy szavakat akarok mondani, az emberiség, a saját kultúrtörténetében, a saját pszichétörténetében és a saját művészet történetében.
Eljátszik az ember a gondolattal, hogy mondjuk 500 év múlva is van világ és emberi civilizáció, hogyha akkor találják meg ezeket a portrékat, vagy a 6-3-nak a megörökítését, hogy ezeket esetleg ki tudják ásni majd a romok alól, mint az említett pompei gyorséttermet. Tehát, hogy ebből is le fognak szűrni valamit, ami mostani életmódunkra vonatkozóan, ahogy mi is próbálunk valami megfejtést találni a barlangrajzok korában, az őskorral, később a hieroglifák által, az ókorra és a többi, és a többi. És az, amit most mondjuk úgy, hogy többlettartalommal látunk, hiszen ugye van benne vélemény, azokkal lehet, hogy nem fognak tudni mit kezdeni, mert azok már olyan nüanszok, amit csak az adott kor ért, tehát hogy egyszerűen a nagyon aktuális, az erőteljesebb minden esetben, viszont magában hordozza azt a veszélyt, hogy 500 év múlva a romok alól kikaparva kevesebbet fog talán jelenteni Banksynek a graffitije, mint hogyha megtalálják ezt a Bud Spencer képet egy téren.
Hát igen, de ez mindig így van, tehát ez amiről itt beszéltünk, tehát nem véletlen, hogy a tömegével a falra írt hieroglifa megmarad, az a néhány festmény, ami ugyanabban a korban készült, az nem marad meg. Az, hogy a Nefertiti szobor, meg az Irnok szobra, meg nem tudom mi, az megmarad, az szerencse. Nyilván itt is lesz majd arról mit tudni beszélni, hogy ami megmaradt, az hogyan viszonyul a magas művészethez, vagy az éppen az aktuális művészethez. Hát persze, hogyha már nem fog állni a fal a izraeli-palesztin határon, akkor nyilván nem lesz mit értelmezni a Banksynek az oda festett képén, ami ugye arról szól, hogy él ottan egy fal két oldalán két nemzet, vagy két nép. De közben azért nyilván meg fognak maradni más dolgok is, és akkor abból majd valahogy ügyesen összerakják ezeket a dolgokat, mint ahogy ugye most is a barlangrajzokat is úgy rakják ugye össze, hogy látom, ami van a falon, összeszedik, hogy mi van alatta a földön csontmaradvány, hogy az megvan-e égve, vagy nem, tehát volt-e már tűzhasználat, vagy nem, arról már beszélek, hogy nem tudom, hogy genetikai izéket lehet kinyerni belőle, és akkor körülbelül meg lehet mondani, hogy azokkor éppen, nem tudom én, még neandervölgyi volt, vagy már homo sapiens, vagy a kettőnek valamilyen keveréke, vagy az átmenete. Aztán, hogy 500 év múlva mit fognak ebből az egész dologból látni, és mit fognak belőle egyrészt érteni, nyilván majd akkor is lesznek, akik minél többet akarnak megérteni, ahogy mi is próbálunk ugye a föllelhető nyomokból, például mondjuk ugye az oda falra fújt kéztenyértől a Byronnak a Poseidon oszlopba bevésett nevén át a Banksynek a graffitiig, meg a Basquiatnak a New York-i Manhattani utcákra fújt tegjeig, valamit kideríteni, hát majd hogy aztán, hogy ők mit fognak kideríteni, hát azt a fene tudja, de hát azt majd 500 év múlva megbeszélik a rádióba valakik, és akkor majd azt hiszik, hogy akkor ők milyen okosak.
Igen, és ha hallanánk, lehet, hogy a homlokunkat csapkodnánk, vagy pedig azt mondanánk, hogy ugye, és egy kicsit reménykedünk abban, hogyha megtalálják Byronnak a névfelírását, és egy bármilyen teget, akkor annyi minden fennmaradt addigra Byrontól, hogy tudják, hogy az egyiket meg kell őrizni, a másikat meg nem feltétlenül, már mint a két felírás közül.
Hát én azt gondolnám egyébként, hogy mindent meg kell őrizni, tehát nyilván nem azonos súllyal, tehát nyilván a Byront előbb kéne megőrizni, mint a zúlói aluljáróba fújt tegeket, bár speciál ott is nagyon szép dolgok tudnak néha születni. Én rendszeresen szoktam fotózni ilyen nagyon szép budapesti grafitiket, már ami nem csak ezek a legegyszerűbb tegek, hanem aminek tényleg hát nagyon sok szép van, hát akár a Filatori gátnál, vagy bizonyos ilyen vasúti aluljáróban ilyen egész csodákat lehet látni. Én azt gondolom, hogy mindent meg kéne őrizni, mert minden az a mi korunknak a saját lenyomata, és akkor abból meg majd okoskodják ki, hogy mi volt belőle az, ami maradandó, és mi az, ami adott esetben annyira aktuális, hogy már lehet, hogy már egy hónap múlva se értem.
A következő generációnak az adott nemzedék, az nem csak tudást, meg esztétikumot hagy hátra, hanem feladatot is, de ettől...
Ez mindig is így volt szerintem, és reméljük, hogy így is lesz.
Nagyon szépen köszönöm Martos Gábor művészeti írónak, hogy beszélgetett velem arról, hogy tulajdonképpen hogyan üzen nekünk a múlt, meg tudjuk-e azt fejteni, és fontos ennek az esztétikuma. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy mindezeket elmondta.
Én köszönöm a lehetőséget.
A végtelenbe és tovább.
A szándék, miszerint meg kell őrizni mindent, ami magában hordozhat valamilyen tudást egy adott korról, amint Martos Gábor is mondta, fontos feladat. Ugyanakkor napjainkban nem csupán a fogyasztói attitűd miatt, hanem a helyhiány átvitt és szó szerinti értelme okán is sokszor a következő hétig sem tudjuk megőrizni azokat a tárgyakat, amelyek rendelkeznek a fenti tulajdonságokkal. Sok területen önműködő a rendszer, és amit feleslegesnek ítélnek, azt megsemmisítik, jó esetben újból feldolgozzák. Legyen az papírhulladék, vagy egy pár négyzetméternyi fal. Mert hogy utóbbiból is igen kevés van, amit hivatalosan használhatnak a graffitisek, ha hódolni kívánnak a hobbiuknak, művészetüknek. Míg a papír vagy műanyag különböző újrahasznosítása egy felvillanyozó érzés is lehet, addig a falon lévő alkotások eltüntetése egy másik, talán rosszabb, talán jobb alkotással kevésbé szívet melengető. Még sincs más megoldás a tudatos művészek számára az említett helyhiány miatt. Taker van hazánk egyik legismertebb graffiti művésze. Nem csak itthon, a világ számos pontjáról megkeresik, hogy felbéreljék egy falfelület kidekorálására. A munka mellett ő szabad idejében is fest. A Filatorigáti legálfal például egy olyan terület, ahova mindenki fújhat, függetlenül attól, hogy az általa kinézett szakaszon jó eséllyel már van egy korábbi alkotás. A művészek között nincs harag, hiszen mindannyian megélik a műveik elvesztését és a sajátjuk elkészítésével egy másik eltüntetését. Az azonban biztos, hogy az esztétika, illetve az üzenet fontos tényezők abban, hogy egy kép meddig látható. Vagyis milyen sokáig igyekeznek kikerülni azt az alkotótársak. 2016. június 27-én, azon a napon, amikor Bud Spencer elhunyt, Taker van egy éjszaka alatt megfestette a Filatorigáti falra a karrierjét vízilabdásként kezdő színész portréját. A megható alkotás 9 hónapig valószínűleg rekordideig maradt érintetlen, amíg utol nem érte a sorsa a rajongók nagy bánatára. A festmény eltüntetése igen rendhagyó volt. A fal felületet némi intermezzo után újra ideiglenesen birtokba vehető részé alakító graffit is nyilván nem a könnyeivel küszködve festette feketére a falat, hogy azt írja ki rá művészettörténeti áthallással, és leginkább franciául, hogy ez nem egy emlékfal. A szimplán érzéketlennek nevezhető akció ugyan rosszul érintett sokakat, de a korábban említett közjáték addigra már megtette komolyabb hatását. Első alkalommal ugyanis a Super TV 2 egy műsorában kvázi poénból a játékosok egy lagzilajcsit ábrázoló képpel egészítették ki, tették tönkre, szabadon választható, az akkor még eredeti formájában létező festményt. Csak ezután következett az Ez nem egy emlékfal szöveg, amire nem mellesleg a válasz egy újabb átfestés képében hamar megérkezett. Bud Spencer rajongók lefestették a képen nem kívánatos zenészt, és megpróbálták a portrét is helyreállítani, majd mellé írták egy jól ismert Bud Spencer Terence Hill film egy idézetét, a helyzethez módosítva a tartalmát. Te mondd, hogy az emlékfal a te hangod mélyebb. Még vicces is lenne a sztori, ha nem lenne olyan szomorú. Talán egyetlen pozitív hozadéka van a szappanopera-szerű eseménysornak, hogy az is megismerte Bud Spencert, aki korábban nem tudta ki az. Bár kétlem, hogy olyan emberből sok lenne az országban, de legalábbis az illusztráció hatására sokak megjegyezték a közkedvelt színész születési idejét, majd egy kultikus mondatot az egyik filmjéből. A képek, színek nagy segítséget nyújtanak az agynak, ha a tulajdonosa szeretne elraktározni valamilyen információt. Más szóval, ha a megfelelő módon használjuk a fejünket, könnyebben tanulunk. Erről lesz szó a következő percekben.
Második megálló.
Lantos Mihály van itt velem, tanulásmódszertani szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Régebben mindig az volt a javaslat, akár még pedagógus oldalról is, hogy nagyon könnyen meg fogod tanulni a bármit is, csak írd le 200-szor. És én azt hiszem, hogy csak azért nem alkalmaztam ezt, mert hogy iszonyatosan lusta voltam 200-szor leírni valamit, de tulajdonképpen az írásnak van egy ilyen ereje, hogy leírom, ott van, akkor már bele is csúszott a fejembe?
Mondhatjuk azt, hogy valóban van az írásnak egy ilyen ereje, de azért tanulásmódszertani szakemberként nekem elég komoly kétségeim vannak ebben. Mert hogyha leírok valamit 200-szor, hozzáteszem, én is lusta voltam még diákkoromban 200-szor leírni bármit is, mindig büntetésnek éreztem valamiért. Tehát, hogyha leírom 200-szor, akkor tulajdonképpen a szöveg az valóban meg tud maradni a fejemben, de a megértés az lesz, ami borzasztó alacsony marad. Mert egyébként ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy mondjuk leírok valamit 200-szor, vagy mondjuk 150-szer elolvasok valamit, azt úgy hívjuk, hogy magolás. És a magolásnak három nagy hátránya van. Az egyik az, hogy egyébként ez rengeteg időt fog igénybe venni, a másik pedig az, hogy nagyon alacsony lesz a megértési szintem, hiszen valójában csak a szöveget memorizálom, és nagyon alacsony megértési szinten, tehát ebből a szempontból akár portugál nyelven is leírhatnám, vagy memorizálhatnám a szöveget, akkor se értek semmit, feltéve, ha nem beszélek portugálul egyébként. És a harmadik dolog, ami nagyon nagy hátránya a magolásnak, az, hogy ezt hamar el fogom felejteni. Tehát ha utána azt nem ismételgetem és gyakorolgatom, akkor lehet, hogy ezeket a memoritereket mondjuk egy-két évvel később még azért úgy hibával, de fel tudom idézni, de akkorra már aztán végképp elveszik a megértési szinten.
És hogyha mondjuk veszünk egy verselemzést, egy vers tanulást az iskolában, ahol már tulajdonképpen az órán ripityára szedtük tulajdonképpen a verset, és meg is fejtettük, hogy mit akart a szerző, ami hogyha lehetetlenne legyenlő, de az a lényeg, hogy az értelem már megvan, most már csak megtanulni kell ilyen esetben, tehát ez a tipikus egy órára, egy vizsgára, egy valamire alkalmazható módszer ez, és akkor oda érdemes is ezt alkalmazni, vagy továbbra is arról van szó, hogy egy ritmust mondok fel, tehát, hogy valahol mégsem segítek magamon, ha hosszú távú ismeretet akarok.
Nekem ebben az esetben még mindig az időtényezővel van a problémám, tehát az, hogyha nagyon sokszor leírom mondjuk azt a verset, akkor az elképesztően sok időt fog igénybe venni, de egyébként közelebb vagyunk már a megértéshez, ebben az esetben még pedig azért, mert a jó tanulás az mindig a megértésen keresztül halad. Tehát nem a szövegszerűség itt a lényeg, hanem a megértés, mert azáltal, hogyha már megértettem az anyagot, akkor tulajdonképpen a szövegszerűség is megvan. Na de ez esetben is, tehát sokkal előrébb vagyunk, hogyha megértettem a verset, és az órán mondjuk kielemeztük, és töviről hegyére ismerem az egészet, és akkor utána kezdem el leírni, vagy éppen nagyon sokszor elolvasni a szöveget. Viszont az, hogyha ez hosszú távon megmaradjon, tehát ugye ez a harmadik probléma a magolással, tehát ez a felejtés, hogy ezt ki tudjuk küszöbölni, ekkor is érdemes nem csak leírni a szöveget, hanem mondjuk azokat színekkel, formákkal lerajzolni. Tehát, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy hát én nem szeretek pingálni, tehát nem szeretem a saját írásomat mondjuk kiegészíteni ábrákkal, vagy rajzocskákkal, akkor is azt javaslom mindenképpen, hogy a szövegben a különböző gondolatokat különböző színnel írja le, hiszen a szín lesz az a kontextus, amiről sokkal könnyebben eszembe fog jutni később az anyag, amikor azt fel kell idéznem.
Ebből ugye azt a következtetést vonhatjuk le, hogy itt nagyon fontos a vizualitás. Én ezért sem értettem ezt a sokszor leírás dolgot, mert hogy lehet, hogy amikor a papírra mindig ugyanoda helyezem el azokat a mondatokat, akkor az úgy talán megmaradhat, vagy nem tudom, hogy mi a lényege, mert amikor az ember ír, akkor értelemszerűen sokkal lassabban mondja magában, sokkal lassabban követi a szöveget, tehát még azt sem lehet mondani, hogy ezáltal menne bele a fejembe. Nekem, amikor csak memoritert kellett tanulni, ami mondjuk egy ilyen az agyamat kicsit tornáztató dolog, a hallás alapján egyszerűen gyorsabban ment, de szerintem ezt más is tapasztalta, sőt, akinek vannak kedvenc filmjei, kedvenc dalai, nem kellett leülnie magolni, egész egyszerűen azzal, hogy nézi, hallja, többször egymás után együtt tudja mondani a filmmel, együtt tudja énekelni az énekessel, a minőség az most ebből a szempontból lényegtelen. Szóval, hogy valójában itt most a leírás, annak végképp ebből a szempontból nem értem a jelentőségét, és amit ön mond, hogyha kiegészítjük, aláhúzzuk, más szint adunk neki, akkor már megint a következő lépésnél, az olvasásnál, illetve a befogadásnál tartunk, tehát valójában akkor ez csak a írjuk le egyszer, és utána kezdődik a tanulás.
Ez pontosan így van. Tehát amikor szöveg szerűen kell valamit megtanulnunk, legyen az fogalom, vagy vers, vagy bármilyen memoriter, akkor mindig azt szoktam javasolni, hogy írjuk le, de eleve különböző színekkel írjuk, tehát magát a betűket is különböző színekkel formáljuk, hiszen akkor egyből a színekkel együtt rögzül az agyunkba, és az igazi munka, az igazi memorizálási munka, az majd csak utána fog következni, amikor végigmegyek a szövegen még egyszer-kétszer aktívan, ami azt jelenti az én olvasatomban, hogy fogom a színes ceruzáimat, és aláhúzom, kiemelem, bekarikázom, alásatírozom, hozzárajzolok bármiket. Tehát tulajdonképpen ezzel rögzítem hosszú távon is maradandóan magát a tudást, vagy magát az információkat is, és a szövegszerűséget is természetesen, és ezáltal lesz sokkal könnyebb. Na most itt viszont, ugye amire már kétszer is utaltam, az időtényező, itt viszont ezt kiküszöböljük ezt a problémát, mert hogyha kiszámoljuk a végén, hogy mennyi időt kellett arra áldoznom, hogyha mondjuk 200-szor leírom, vagy mennyi időt kellett áldozni, hogyha egyszer leír színesekkel is, utána még dolgozom vele, hát akkor valószínűleg ez utóbbi lesz a lényegesen kevesebb idő, és persze ennek a hasznát akkor fogjuk megérezni, hogyha másnap be kell számolnom arról a szövegről, és magam is, és mondjuk a tanárom is meglepődik, hogy azt a mindenit, micsoda eredményességgel elmondtam, és ami a legfontosabb ebben, ugye a magoláshoz képest, az az, hogy bármelyik részbe mondjuk belekérdez a tanár, vagy bármelyik résznél el kell nekem kezdeni, akkor azt el tudom kezdeni, és el tudom magyarázni. Még mondjuk egy magolt szöveg esetében, hogyha nem jut eszembe az első szó, akkor nem fogom tudni elmondani az egészet sem.
De akkor ez azt jelenti, hogy itt kéz a kézben jár a vizualitás és az értelmezés?
Abszolút. Abszolút, hát gondoljunk bele, hogy az előbb említette az auditív típusokat, tehát aki hallás után tanul. Mindannyiunknak mások a képességei, mások az erősségei ezzel kapcsolatban, de vizualitás az mindannyiunkban megvan. Ha más nem azért, mert a 21. században ez egy rendkívül fontos dolog, hogyha belegondolunk, hogy milyen a telefonunk, ha valaki okos telefont használ, akkor az is tele van ikonokkal, színekkel, formákkal, és valószínűleg, amikor egy programot keresünk a telefonba, én legalábbis így csinálom, akkor elsősorban nézem az ikonját, hiszen az rögzült, és arról fogom felismerni, illetve megtalálni azt, amit keresek. De egyébként számtalan példát lehet mondani a mai világban, ami rendkívül színes.
Ezekre a példákra mindenképpen térjünk ki, csak most hirtelen eszembe jutott, hogy ugye az előző beszélgetésben a barlangrajztól a hieroglifákig mindent átvettünk a szakértő vendégemmel, és tulajdonképpen lehet, hogy a hieroglifák, vagy akár mondjuk, hogyha a japán, illetve a kínai nyelvet nézzük, azáltal, hogy képeket, jelképeket használva alakítja ki a nyelvét szótagírásra vagy szóírásra, ott alapból könnyebben megvalósul az értelmezés és a tanulás is, tehát az, aki az ókori Egyiptomban látta a falra felfestett történelmet, annak tulajdonképpen vizuálisan sokkal könnyebben ment bele esetleg a fejébe.
Abszolút, és hadd mondjak egy példát erre. Mondjuk a barlangrajzoktól kezdeném, akkor én is nem akarnám a szakértőnek a kenyerét elvenni természetesen. Ugye az, hogy a világ különböző pontjain találta különböző barlangrajzokat, nevezzük összefoglalóan így, valójában nem igazán tudjuk, hogy ennek mi volt a funkciója. Ugye vannak olyan gondolatok, hogy egy eseményt mond el a barlangrajz, de olvastam már olyat is így a történelem tanulmányaim során, hogy ez tulajdonképpen ezt előre készítették el, tehát kvázi egy eligazítás volt a csapatnak. Ezt ugye nem tudjuk, de az biztos, hogy formákkal operáltak, és a hieroglifákat, hogyha megnézzük, akkor a hieroglifák is úgy készültek, hogy különböző formák voltak benne, tehát napocska, holdacska, madaracska, mindenfélécske volt, és akkor azzal meséltek. Tehát ott is formák, ez már, ugye a hieroglifák már egyfajta írásnak tekinthető, de ott is valamiféle logikus formákkal mesélték el. És akkor most ugorjunk 2024-re a mai világunkba. Ha én azt mondom önnek, illetve azt mondom a hallgatóknak, hogy kérem, gondoljanak egy almára, akkor valószínűleg nem az a négy betű jutott eszébe, ugye, hogy A-L-M-A, hanem valószínűleg eszébe jutott egy szép piros alma, vagy zöld, vagy sárga, teljesen mindegy, hogy milyen. Tehát maga a forma, maga a kép az, ami a gondolatainkban is megjelenik állandóan. Az írás tulajdonképpen, a betűírás, vagy ugye a mi kultúránkban a hangképírás, az tulajdonképpen arra való, hogy úgy tudjunk rögzíteni gondolatokat, amit tulajdonképpen mindenki el tud olvasni. Csak hogy ebből rengeteg dolog hiányzik. Például hiányzik az én belső érzésem, a motivációm és egy csomó minden, amit egyébként mondjuk egy verbális kommunikáció során persze el tudnék mondani, hogyha kapok rá elegendő idő, de akkor sem biztos, hogy meg tudom érteni, vagy át tudok adni mindent. Na most az írásnak ettől van meg a szépsége, hogy hogyan tudok valamit úgy leírni, hogy szándékaim szerint a lehetőleg pontosabban értse az én olvasóm. Tehát maga a betűírás az egy fantasztikus dolog, hiszen rengeteg információt le tudok úgy írni, hogy széles tömegeknek elérhető, de ugyanakkor egy csomó minden elveszik belőle. Még hogyha mondjuk én képekkel és formákkal tudok operálni, és ezt én magam számára készítem el ráadásul, akkor azokba érzéseket, hangulatokat, és még egy csomó mindent bele tudok kódolni, és akkor itt is eszembe jutott egy példa, mégpedig az, hogy az óvodás korú gyermek, meglepő lesz, amit mondok, az óvodás korú gyermek tökéletesen tud jegyzetelni. Mert hogyha az óvodáskorú gyermek elkészít egy rajzot boldogan és vidáman, és odaadja a szüleinek, hogy na nézd meg, tetszik, és a szülei azt mondja, jaj, de szép, mi ez? Mert ők ugye nem mindent értenek belőle. Hát nem látod? A királylányt elrabolt a sárkány, és jön a herceg is kiszabadítja. Jaj, én meg azt hittem mozdony. Mert ugye a szülő teljesen mást lát benne, viszont a gyermek belekódolt egy csomó információt. Tehát itt van a jelentősége szerintem a színeknek, meg a formáknak, hogy a saját magunk számára készítjük el, és abba bele tudunk kódolni nem csak annyi információt, mint amit egyébként egy írásos szöveg jelent, hanem lényegesen többet. És akkor ez segít a memorizálásban, ez segít a felidézésben. Tehát minden olyan, ami élmény a világban, a szín, a forma, a kép, a hangulatok, az érzelmek, azokat képesek vagyunk ezekkel megjeleníteni, és így tudjuk segíteni a saját tanulásunkat.
Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld.
A képzőművészeti alkotásokkal persze nehezebb dolgunk van, mint egy gyerekrajzzal. Mert ha az említett példában szereplő képet nem nézzük mozdonynak, akkor jó eséllyel össze tudunk foglalni egy történetet a figurákat látva. A naív festészet sokszor épp az egyértelmű ábrázolásra törekszik, és azzal tud zsigerileg hatni. Frida Kahlo legtöbb képe éppen ezért könnyebben dekódolható, mint sok más alkotóé. Nyilván ő is tartogatott meglepetéseket, sőt titkokat is, amelyek jelentését sosem fogjuk megérteni, mert nincs nálunk a megoldó kulcs. Az alkalmazott festészetnek szintén az a célja, hogy kérdés sem merüljön fel a nézőben a jelentést illetően. Legyen bármilyen elemelt az ábrázolásmód, vagy stilizált egy-egy forma, ha a művésznek egy olyan képet kell elkészítenie, amelyet a megrendelő például cégérnek használna, akkor veszélyben a honoráriuma, ha az önmegvalósítást az értelmezhetőség elé helyezi. Ahogy a szimplán dekorálásra szánt képek is, amennyiben lehet egy kép szimplán dekoráló, annyit akarnak csupán, hogy mindenki tetszését elnyerjék. A tavaly szeptember óta Debrecenben látható Szabó Magda portré tűnhet épp olyannak, mint a műsor első felében bemutatott Bud Spencer graffiti. Mégsem az. Persze bizonyos értelemben azonos a céljuk, hiszen a falra festett képek két arra érdemes embernek állítanak emléket. Ugyanakkor a debreceni freskón Szabó Magda arcképe mellett az egykori városkép is megjelenik. A tűzfalat nagy felületen, egészen pontosan 90 négyzetméteren díszíti az alkotás, amelynek kiinduló pontja egy a 19. és a 20. század fordulójáról származó képeslap volt. Az összefüggő festmény okker és barna színekkel készült, így jelezték az alkotók, hogy a múlt idézés volt a céljuk. Egykori híres homlokzatok követik egymást, a Korner szálloda, a régi Apolló mozi, a fő utca, amelyen éppen átvág a korabeli villamos, és persze egy szatócsbolt. Természetesen nem csupán a véletlen műve, hogy éppen Szabó Magda előtt tisztelegnek a képekkel. A mű arra is utalás, hogy a debreceni származású író anyai ági felmenőinek itt volt boltja. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra.
Viszlát, és kösz a halakat!
Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.